Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak is. A beszélgetést most a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján figyelemmel kísérhetik. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Hogyan értékeli a Fidesz választási eredményét belföldön és európai viszonylatban, legalább két ágában?
Belföldön a számok magukért beszélnek, tehát soha ilyen magas részvétel nem volt európai parlamenti választáson, mint tegnap, és így sikerült 52-52,5%-át megszerezni a szavazatoknak. Ez nyilvánvalóan nagyon nagy siker. Kormánypárt ilyen visszaigazolást Magyarországon európai parlamenti választáson soha nem kapott, és hogyha összehasonlítjuk mondjuk számszerűen a 4 évvel ezelőtti támogatottságunkkal, akkor is azt mondhatjuk, hogy majdnem 600,000-rel többen szavaztak ránk. Tehát szerintem, ha valaki megnézi a számokat, akkor a politikai szimpátiát teljesen félretéve, objektíve azt tudja mondani, hogy az Európa egyik legjobb eredménye. Ugye Máltán, a 400-es Máltán néhány százalék a Máltai Szocialista Párt többet kapott, de mondjuk a közepes vagy nagyobb méretű országokat figyelembe véve kiemelkedően Európa legerősebb, legszervezettebb, legsikeresebb pártja a Fidesz.
Mihez szokták ilyenkor viszonyítani, amikor politikai körökben megbeszélik, hogy ez mekkora siker, vagy akkora sikere, mint amikor gondoltak előző ugyanilyen típusú választáshoz, európai parlamentihez, általános országgyűlésihez, önkormányzatihoz, mert mindenki más a rendszere?
Hát szerintem érdemes ugyanazt a műfajt figyelembe venni. Természetesen a politika logikájából adódóan mindenki mindent ahhoz próbál hasonlítani, ami számára kedvező, de itt nem nagyon lehet olyat találni, ami a kormánypártok számára ne lenne nagyon kedvező, hiszen akár az 1 évvel ezelőtti országgyűlési választásokhoz hasonlítjuk, ugye 49,6%-ot kaptunk listán, ahhoz képest is majdnem 3%-os listás emelkedés. Hogyha a korábbi európai parlamenti választásokhoz hasonlítjuk, akkor néhány százalékkal 2009-ben kaptunk többet, de hát azért akkor a teljes baloldali kormányzati összeomlás, miniszterelnök keresgélés, már közülhelytárgyát képező baloldali miniszterelnök keresgélés időszakában, és a bajnai kormány tényleg brutális megszorításainak időszakában tartották az európai parlamenti választást. Egy ehhez hasonló eredményt elérni, egyébként magasabb részvétel mellett 9 év kormányzati munka után, azt szerintem teljesítményként még nagyobb. Ez már szubjektív, de mindestre azt nehéz lenne bármilyen formában bebizonyítani, hogy ne lenne rendkívül erős visszaigazolása ez a kormánypártok munkájának a magyar társadalom részéről.
9 év kormányzati munkát, ezt a miniszterelnök is említette, ez általában rontani szokott a következő választások teljesítményét. Nem attól függ, hogy milyen volt az a 9 év?
Természetesen attól is függ, hogy milyen volt a 9 év, de azért legyünk őszinték, hogy a kormányban töltött évek és a kormányzati munkával töltött évek, azok mindig próbatételi állítanak minden politikai közösséget, és azt szerintem egy teljesítmény, hogy 9 év után a Fidesz politikai közössége jobb állapotban van, mint valaha.
A miniszterelnök azt mondta, meg kell várni a számokat, és a számokból, a mandátumokból lehet következtetéseket levonni. Látják a számokat, vontak-e éjjel már következtetéseket?
Európai
viszonylatban.
Természetesen ott este is valóban néztük a számokat. Az látszik, hogy az a folyamat, ami Németországban bekövetkezett, és a német választási eredményekből látszik, az bekövetkezett Európában is, és szerintem a gyökerei is hasonlóak ennek. Tehát a legfőbb észrevétel szerintem, amit minden elemző is megtesz, hogy a két egykor volt nagy néppárt, az Európai Néppárt, illetve az Európai Szociáldemokraták pártja, elvesztette az együttes többségét is. Tehát ahogy Németországban a nagy koalíció pártjai, a CDU-CSU, illetve az SPD, a Szociáldemokrata párt együtt a szavazatoknak körülbelül 43%-át kapta meg. Úgy nagyjából ugyanez történt Európában is, hogy a nagy koalíció, tehát a Szociáldemokrata, Európai Szociáldemokrata párt, az Európai Néppárt nagyjából ugyanilyen 42-43%-ával rendelkezik a mandátumoknak. Ez azt jelenti, hogy a nagy koalíció már többségi koalíciót sem ad ki, és szerintem ennek az oka, hogy bizonyos értelemben a szociáldemokrata pártok is, ez bennünket kevésbé érint, és egyértelműen az Európai Néppárt is nagyon sok mindent feladott azokból a hagyományos értékekből, amelyeket egy konzervatív kereszténydemokrata formációnak képviselni illene. És erre a migráció csak még inkább felhívta a figyelmet, hiszen legyünk őszinték, a migráció volt az az ok, ami miatt egész Európában lényegesen magasabb volt a választási részvétel, mint 5 évvel korábban.
Ez az eredmény, ez modellként érvényes az Európai Unió egyes országaira is, mert hogyha ezeket ránézzünk, van ahol liberális, meg van ahol zöld előretörés, spanyoloknál a szocialisták, Görögországban a kormányzati összeomlás, tehát mintha más modellek bontakoznának ki.
Mert hála jó Istennek nem Európa Egyesült Államokban élünk, hanem egy 28 tagállamból álló Európai Unióban, és ugyan amit mondtam, azt szerintem irányvonalát tekintve, vagy fő jellemzőjét tekintve sok országban igaz, de kivételeket, 28 ország elég sok ahhoz, hogy kivételeket mindig lehessen találni. Ha megnézem Spanyolországot, akkor például a szocialisták kifejezetten jól szerepeltek, de a néppárt nem, és a kettő együtt nem adja ki az 50%-ot sem. Tehát ezt általánosságban el lehet mondani, hogy Magyarország és még néhány ország kivételével, talán Lengyelországot lehet említeni, sokkal inkább, valamelyes még Olaszországot is, sokkal inkább fragmentáltá vált a politikai térkép, és ez a fragmentáció azáltal történhetett meg, hogy a nagy néppártok támogatottságukból sokat veszítettek.
Választás, megmérettetés, a korábban vitt politika eredményeinek összesítése is. Milyen változásokat lehet sejteni az európai politikában ezután, a választás után?
Ez a következő néhány nap nagy kérdése. Holnap este találkoznak Brüsszelben az Európai Unió állam és kormányfői, hogy bizottsági elnököt jelöljenek. És itt a kérdés, bár a modern politika personalizált, és ezért személyekre szoktuk ezt lebontani, de itt a kérdés az elsősorban egy intézményi kérdés, hiszen ez a spitzenkandidát rendszer, amit ugye listavezető rendszernek neveztek el, nem véletlenül németül, tehát kvázi egy német gondolatot hozott be, és tett legalábbis 2014-ben győztessé az európai politikában. Ez valójában fölírja a lisszaboni szerződést. Elvesz jogokat az állam és kormányfőktől, és azokhoz a pártcsaládokhoz telepít jogokat, amelyek azért az európai közéletben komoly szerepet nem játszanak. Tehát legyünk őszinték, nem, hogy Magyarországon senki nem azért szavaz a Fideszre, mert egyik vagy másik európai pártcsalád tagja, és az összes többi pártra is igaz, hanem Németországban se azért szavaz valaki a CDU-ra, vagy CSU-ra, vagy akár az SPD-re, mert az egyik az Európai Néppárt, a másik az Európai Szociáldemokraták pártcsaládjához tartozik. Tehát egy olyan vélelmezett legitimáció alapján szerződést megszegve biztosítunk jogot pártcsaládoknak, aminek semmilyen alapja a közösségi jogban nincsen. Ez egyszer megtörtént, de az egyszeri példa az még nem vált hagyományá. Ha ez másodszor is megtörténik, akkor valószínűleg ez egyre inkább egy általánosságban követendő szerződésmódosítás nélküli gyakorlattá válna. Én azt hiszem, hogy az állam és kormányfők között legalábbis egy blokkoló kisebbség van, aki úgy gondolja, hogy ezt a jelölési jogot nem szabad átengedni, és jelölni az állam és kormányfőknek kell, ahogyan azt a lisszaboni szerződés is rögzíti.
Magyarország benne van a blokkoló kisebbségben?
Mi soha nem támogattuk a spitzenkandidát rendszert, tehát 5 évvel ezelőtt sem, tehát részei vagyunk ennek. Igen.
Visznek-e jelöltet a tanácsba? Most viszi a miniszterelnök jelöltet?
Nincs olyan jelölt, akit mi akarnánk javasolni. Sok olyan jelölt van szerintem az európai, található az európai politikában, akit Magyarország jó szívvel támogat. 5 évvel ezelőtt is ugyan megfogalmaztunk Jean-Claude Juncker személyével kapcsolatos kritikákat, és ez is, én legalábbis úgy láttam, hogy az elmúlt 5 év bizottsági teljesítmény alapján maximálisan beigazolódott, de a miniszterelnök akkor is nagyon egyértelművé tette a nem szavazatát követően, hogy ezt a lopakodó szerződésmódosítást sem tudja és kívánja elfogadni. Tehát mi konzekvensek vagyunk.
Azt mondta a miniszterelnök, hogy mindent megtesz a néppárt győzelme érdekében ebben a kampányban. Most, hogy ismertek az eredmények, Manfred Weber már nem számíthat Magyarország támogatására? Ha a spitzenkandidát rendszer sem számított a támogatásra?
Mi mindent megtettünk a néppárt sikeréért, és azt mondhatjuk, hogy a néppárton belül mi tettük a legtöbbet a sikeréért, hiszen senki hasonló eredményt megközelítőek sem tudott elérni az európai néppártban, mint mi. Manfred Weber esetében pedig a helyzet egyszerűbb, mint korábban volt, mert ugyan voltak vele vitáink, volt olyan szavazata is a Sargenti jelentés ügyében, amit én a nehezen megbocsájtható vétkek közé sorolok, de a támogatás megvonására azt követően és döntően azért került sor, mert ő egyértelművé tette, hogy nem kéri a mi támogatásunkat. itt 28 tagállamban vannak demokratikus választások, és így áll össze az Európai Parlament. Ha valaki egy tagállamban a legnagyobb pártnak, kormánypártnak a támogatásáról előre és eleve lemond, az nyilván a választópolgárokkal szembeni durva sértés. Ha ez Manfred Weber igénye, hogy mi ne támogassuk, ezt mi tudjuk teljesíteni.
Ha a miniszterelnök nem visz jelöltet a tanácsülésre, és Magyarország nem támogatja a csúcsjelölti rendszert, akkor hogy fog kialakulni az a személyi kör, amiből majd lehet választani?
Azt, hogy pontosan mi fog holnap este történni, azt ugye egyikünk se tudja, de a józan ész alapján állva ilyenkor az Európai Tanács elnökének, tehát a Tusk elnöknek van lehetőség arra, hogy koordinálja az ülést, és ő gondolom fel fogja vetni a spitzenkandidát kérdést. És utána kiderül, hogy bármelyik spitzenkandidát mögött megvan-e a szükséges többség, ami egy minősített többséget igényel, vagy nincsen. Ha nincsen meg, akkor tovább kell haladni, és akkor bizonyára lesznek államok, akiknek lesznek más jelöltjeik is. Hogy aztán holnap meddig halad ez a folyamat, azt nem tudhatjuk. Én úgy látom ma az európai politikai térképet szemlélve, hogy a blokkoló kisebbség az összejön.
Azt már megtanultuk, hogy nem egy emberről döntenek egyszerre, hanem valószínűleg csomagban kell dönteni tanácselnökről, más bizottsági tagokról. A magyar kormány is csomagban gondolkodik, tehát látja azokat a lehetséges variációkat, ami mögé oda tud állni, vagy megvárja, hogy miket hoznak be.
Miután különböző határidők vannak a választásra, jelölésre, ezért elvileg nem kellene csomagban dönteni, de racionális lenne, hiszen a Lisszaboni szerződés azt írja elő, hogy a földrajzi egyensúlyt is biztosítani kell például az Európai Unió főtisztviselőinek a megválasztásakor. Ez pedig sokkal könnyebb akkor biztosítani, hogyha egy csomagban tárgyalunk mindenkiről. De azért van ebben olyan, ami ezen a körön mégiscsak kívül van, hiszen például az Európai Parlament elnökének megválasztásához valóban semmi köze nincs az állam és kormányfőknek. Informálisan tudhatnak róla, lehet olyan párbeszéd a különböző Európai Uniós intézmények között, amely miatt ők erről szereznek információt, és ez helyes is, hogyha van, de abban például nincsen beleszólásuk. Tehát azért mondom, hogy sok szereplős alkufolyamatról van szó, és ennek a sok szereplőnek az egyik, de egyértelműen a legfontosabb szereplője az állam és kormányfőkből álló Európai Tanács, és éppen ezért kérdés, hogy ez az Európai Tanács elfogadja azt a gyakorlatot, amely a Lisszaboni szerződésben nekik biztosított hatásköröket szűkít, illetve megvonja tőlük gyakorlatilag.
Szorítja a tanácsot bármilyen határidő, hogy állapodjon meg személyekben, vagy elműködik az unió a jelenlegi vezetéssel egészen addig, amíg valami nem lesz?
Hát világos határidő van, hogy kinek a megbízatása mikor jár le. Ideiglenes helyzetre a helyettesítés szabályai azok ismertek, de azt szerintem mindenki szeretné elkerülni, tehát november 1-ével új bizottság fog hivatalba lépni.
Látják-e már, hogy például a pénzügyi biztos vagy a külügyi biztos személyére kik jönnek egyáltalán szóba?
Ahhoz, hogy erre érdemben válaszolni lehessen,
tudni kell, hogy az elnöki poszt
kellene tudni, hogy ki legyen a bizottság elnöke. Azt azért persze ne zárjuk ki, hogy vannak olyan bizottsági elnök jelölt aspiránsok, akik a saját támogatásukat azon keresztül is igyekeznek biztosítani, hogy egyes tagállami vezetőkkel előre megállapodnak abban, hogy ki milyen portfóliót kap. Ez nem zárható ki, hogy ilyen van. De ez, ha van ilyen, akkor nem a színfalak előtt, hanem mögött zajlik.
Akkor Magyarországon, ha azt úgy kopogtatott, te már valaki ilyennel, erre nem lehet választ adni, mert a színfalak mögött zajlik.
Nálam nem kopogtatott senki.
Önnél kellett volna, hogy kopogtassanak?
Nem. Hát illetve nyilván a miniszterelnöknél érdemes ilyenkor kopogtatni, de a miniszterelnökség viszont nem illetéktelen, hiszen az Európai Uniós ügyek hozzánk tartoznak.
A kétoldalú kormányközi kapcsolatokban ez a választási eredmény például a németekkel vagy az osztrákokkal hoz-e valamilyen változást?
A németeknél alapvető változást szerintem nem hoz, hiszen úgy tűnik az első hírek alapján, hogy a pillanatnyilag rendkívül törékeny német kormányzati stabilitás az a választásokat követően fennmarad. Tehát nem omlik össze a nagy koalíció, legalábbis miután ősszel még fontos helyhatósági, egész pontosan tartományi választások lesznek Németországban, ezért addig fenn fog maradni a nagy koalíció. Ausztriában meg egy belpolitikai válsághelyzetben került sor az európai parlamenti választásokra, ma pedig Kurz kancelláról szavaz a parlament, illetve az egész kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról, és a jó eséllyel, sőt szinte biztosan mondhatjuk, hogy a többség az a kormány ellen fog szavazni. És ezáltal egy olyan helyzet áll elő, ami Ausztria 74 éves jelenlegi alkotmány, vagy modernkori alkotmány történetében soha nem fordult elő.
Mi a magyar kormány érdeke a szomszéd stabilitásán túl, ami mindig egy első számú érdek szokott lenni?
Hát azért is szoktuk a stabilitást hangsúlyozni, mert nyilván mi azért a belpolitikában egy kismértékben sem szeretnénk beavatkozni. Természetesen Európai Unió tagállamai szövetségesként egymásra is hatnak, és ami történik Ausztriában, az valamilyen hatása a Magyarországra is, és ez fordítva is igaz. Mi természetesen annak örülünk, vagy akkor könnyebb az együttműködés, hogyha nem a Fidesztől nagyon távol álló pártcsaládhoz tartozó párt vagy pártok kormányoznak. Ez Ausztriában adott volt, akár adott is maradhat. Az Európai Néppártban az Osztrák Néppárttal való viszony, aki ugye Kurz kancellárt is adja, az korrekt volt. Itt is voltak megingások, bár ez inkább belpolitikai okokra vezethető vissza. De a kancellárral való viszony, az azt kell, hogy mondjam, hogy jó volt a miniszterelnök, a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár között kifejezetten korrekt a személyes kapcsolat. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ha lehet, akkor ne tőlünk nagyon távol álló pártok alkossák a koalíciót, de és Ausztriában arra nincs esély, racionálisan nézve, akár a vasárnapi választás eredményét, hogy egyetlen párt szerezzen abszolút többséget. Viszont arra nagyon jó esély van, hogy továbbra is az Európai Néppárthoz tartozó ÖVP adja majd a kancellárt, és arra is jó esély van, hogy ez továbbra is Kurz kancellár legyen. De ez távolról sem egyértelmű, lesz egy előrehozott választás szeptemberben, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Mi azt kell mondjam, hogy a status quo az Magyarország számára jó volt, vagy jó lett volna.
Pártközi kapcsolatokat az európai parlamenti választás bármilyen módon befolyásolta el, hogy ki, hol, hogyan szerepelt?
Hát a józan ész szerint befolyásolnia kellene. Hogy mennyire érvényesül ma az európai pártcsaládoknál a józan ész, azt majd meglátjuk.
Látják egymás eredményeit? Magyar kormány tesz ilyenkor jelzést arra, hogy felhívja a figyelmet a saját eredményeire, mondjuk azt, hogy nőtt egyel a mandátumok száma?
Mindenki nézi az eredményeket, és nem is csupán a mandátum számot, természetesen azt is, de hát ennél sokkal beszédesebb az, hogy egy kormány mögött milyen támogatottság áll. És az, hogy a magyar kormány mögött ilyen szinte egyedülálló mértékű támogatottság áll, az nyilvánvalóan a magyar pozíciókat erősíti. Magyarországnak nagyon nagy előnye volt az elmúlt 9 évben, hogyha valaki ide befektetni akart, akkor pontosan tudta, hogy a kormánnyal lehet, hogy nem könnyű tárgyalni, lehet, hogy sokszor nagyon nehéz partnerek vagyunk, de hogyha viszont megállapodásra jutunk, akkor betartjuk, és van is erőnk betartatni ezeket a megállapodásokat. Szerintem ez igaz európai politikai viszonyokra is.
A Fidesz és a Néppárt viszonyában most milyen lépések következnek, hogy mindenki látja, hogy milyen eredménnyel ért véget a választás?
Ezt is nehéz ma megmondani, mert nincsen egy előre rögzített kronológiai sorrendje az eseményeknek, és miután az európai közéletet most nem a pártcsaládok fogják dominálni, hanem elsősorban a miniszterelnökök és a holnapi európai tanács, ezért szerintem addig, amíg ott nem jut nyugvó pontra a bizottsági elnök kérdése, addig az Európai Néppártban sem fog semmi történni, sem a Fidesz ügyében, sem általánosságban.
Az Magyarországon világos, hogy kik mozgatják a folyamatokat, de az Európai Néppártban ki mozgatja ezeket a folyamatokat? Kik mondják meg, hogy merre van az előre?
Hát elsősorban azért ma Európában és az Európai Néppártban is a németek azok, akik a legnagyobb súllyal vesznek részt ezekben a vitákban. Azt nem állítom, hogy egyedül és kizárólagosan meg tudják határozni, hogy mi legyen, de az irányra és a legfontosabb döntésekre ők vannak nagy befolyással. Ők sokáig egy kiegyensúlyozó szerepet játszottak. Most meglátjuk ezekben az intézményi vitákban, hogy a német kancellár, illetve a most már tőle kicsit idézőjelben, de részben valóságosan is függetlenedő CDU-CSU milyen magatartást fog tanúsítani, de azért a néppárton belüli folyamatokban az ő véleményük meghatározó, és természetesen Közép-Európának, Skandináviának, Benelux államoknak is vannak egymástól sokszor nagyon-nagyon eltérő hangjai.
Manfred Weber hangja egy ilyen kampány és egy ilyen választási eredmény után ugyanolyan erős maradt, mint a kampány elején?
Hát ez elsősorban a holnapi naptól függ, illetve attól, hogy ki lesz a bizottság elnöke. Hogyha ő a bizottság elnöke lenne, akkor nyilván az ő hangja és véleménye az meghatározó. Hogyha nem lesz a bizottság elnöke, hanem megmaradt frakcióvezető más intézmény élére kerül, akkor sem lényegtelen, amit mond, akkor azért az a befolyásnak egy egészen más mértéke.
Azt mikor döntik el, hogy maradnak vagy mennek a néppártból? A mandátum számot most már látják.
Hát azt szeretnénk látni, hogy milyen viszonyok alakulnak, milyen politikai együttműködések alakulnak ki a következő európai parlamentben. És ez viszont nagyon-nagyon nagy mértékben függ attól, hogy ki a bizottsági elnök, hiszen Manfred Weber láthatóan arra törekedett, hogy minél több szavazatot szerezzen a korábban legnagyobb ellenfélként számon tartott zöld és balliberális pártoknál. Mi ezzel koncepcionálisan nem tudunk azonosulni.
Vagyis vele nem lehet együttműködni? Ha a koncepciókban különbség van, ezt nem lehet áthidalni technikai érdekek mentén?
Ugye, bárki az Európai Bizottság elnöke lesz, azzal a magyar kormány együtt fog működni, és aki az Európai Bizottság elnöke, az is együttműködésre ítélt valamennyi tagállam kormányával. Tehát azért generálisan én ilyen kijelentést egyetlen egy jelölttel kapcsolatosan sem tennék, vagy teszek, aki a bizottság elnökeként szóba jöhet. Hogy a néppárton belüli együttműködésben, ha Manfred Weber hangja a meghatározó, akkor az nehezíti a mi néppártban maradásunkat, illetve a mi szándékunkat arra, hogy a néppártban maradjunk, erre igennel lehet válaszolni.
Kik azok a tagpártok a néppártban, akik a Fidesz álláspontját osztják most? És ha úgy alakul, ahogy most ezt felvázolta, akkor ők jönnek-e ki a Fidesz-szel?
Mi nem pártütésre készülünk, tehát hogyha az utolsó hetek európai parlamenti kampányát megnézzük, akkor sokan megszólaltak a Fidesz mellett, és nem csupán hagyományos szövetségeseink, mondjuk az olasz konzervatív pártok és Berlusconi vagy a szlovének, de például a francia európai parlamenti listavezető is egyértelmű tette, hogy a Fidesznek a néppárton belül van a helye, és Közép-Európa gyakorlatilag valamennyi országának, Bulgáriától Csehországon át Szlovákiáig az a hangja, hogy az Európai Néppártban kellene tartani a Fideszt, és az lenne a jó, hogyha a Fidesz a néppárt tagja maradjon. A Skandináviában ez ellentétes a helyzet, a Benelux országok meg megosztottak a kérdésben. Németországban meg nehéz úgy beszélni a német közéletről, mint hogyha ott egészséges viszonyok uralkodnának, mint ha nem uralkodnak egészséges viszonyok, amihez hozzátartozik az is, hogy a német állami média, a német történelmileg jó propaganda, a legrosszabb, jó, tehát jó alatt hatékony propaganda, de sokszor nagyon rossz célokat szolgáló hatékony propaganda legrosszabb hagyományait igyekszik feleveníteni, és ott ebben a közegben élnek a politikai pártok, beleértve a CDU-CSU-t is, és elég jelentős kockázatot egy ilyen félszabad világban a Fidesz megvédeni.
Ha nem is készülnek pártütésre, tudnak olyanról, aki szívesen jönne a Fidesz-szel, ha úgy alakul, ki a néppártból? Mert voltak ilyen hangok, akik ezt kifejezetten megmondták, hogy akkor ez igen, a következmény.
Igen, de tehát mindig az volt a kérdés, hogy van-e B forgatókönyvünk, és a helyzet az, hogy egészen a februári-márciusi vitákig mi nekünk soha nem volt B forgatókönyvünk. Most nagyjából azért azt látjuk, hogy Európában van olyan pártcsalád, legalább egy, amiben a Fideszt nagyon szívesen várnák, az Európai Konzervatívok pártcsaládja, de mi nem hoztunk olyan döntést, ami a néppárt elhagyásáról szól, és szerintem egyenlőre várakozó állásponton érdemes lenni azzal, hogy mi a néppártban ma a harmadik legnagyobb frakció vagyunk, tehát számszerűen, hogyha a mandátum számot nézzük, akkor csak a CDU, illetve a lengyel polgári platform frakciója nagyobb, nemzeti delegáció nagyobb a magyarnál. Ha pedig az országos eredményeket nézzük, akkor mi vagyunk a legsikeresebb pártja a néppártnak. Ezt egy újabb választási eredmény igazolta. Azt is igazolta, hogy a néppárt által eddig követett vonal az nem helyes, hiszen ne felejtsük el, hogy 44-45 mandátumot fog veszíteni a néppárt. 217 mandátumunk volt az előző ciklus kezdetén, és most ehhez képest több mint 40 mandátumot veszítettünk el. Tehát nagyon nehéz ezt sikerként feltüntetni. Ha a néppárt továbbra is ezt az utat járja, akkor nem az lesz a legnagyobb baja, hogy a Fidesz tagja vagy sem, hanem az, hogy az eljelentés jelentéktelenedés útjára lép.
Kell a néppártnak a Fidesz 13 mandátuma?
Természetesen a néppártnak minden mandátumra nagy szüksége van, de mi ezt mégse tekintjük egy ilyen vásárnak, ahol mandátumokra lehet váltani a esetleges együttműködést, hanem az a kérdés, az együttműködésnek vannak-e olyan elvi alapjai, amelyek miatt nem kell fél évente összevesznünk azon, hogy éppen valamilyen döntésünk, ami egyébként sok esetben egyáltalán is tartozik az Európai Unióra, mert nemzeti hatáskörben meghozott, az helyes vagy helytelen.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.